2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő mélyébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya.
Legyen nekem a te ígéd szerint.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozik.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Időben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. A templom felújítása és a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a 2500 lelkes Abc településen május 30-án. Az ünnep szentmisével kezdődött, melynek fő celebránsa Ternyák Csaba egriérsek a szentmise elején megáldotta a nemrég felújított templomot. Prédikációjában a főpásztor Bartimeusnak, a vakkoldusnak meggyógyításáról szólva hangsúlyozta, ez a gyógyulás rólunk is szól. Meg kell tudnunk fogalmazni kéréseinket Jézus felé, mert csak akkor tudja teljesíteni azokat. A templom köveihez hasonlóan nekünk is élő kövekként közösséget alkotva segítenünk kell egymást, hogy felismerjük Jézusban a világ világosságát. Ez a feladata a katolikus iskolának is, hogy az ott tanuló gyerekekkel megláttassa, felismertesse Jézust, Isten hitre vezesse őket.
Találjatok mindig ide, találjatok ide, ebbe a házba, ahol megérintitek, megérinthetitek a nyelvetekkel az ő szentestét, amikor megáldoztok, és felismerhetitek, hogy ő meglátogat benneteket. És úgy járhattok akkor, mint Bartímeus. Az a Bartímeus, akiről ma is név szerint megemlékezünk. Az ő nevét felírták az élet könyvébe. És ha ti is, mint élő kövek Jézusra épültök, akkor a ti nevetek is fennmarad, be lesz írva az élet könyvébe. Aki engem követ, mondja Jézus, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
Az ünnepi köszöntők sorát Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy amikor templomokat és egyházi iskolákat újít fel az állam, akkor gondol a jövő generációjára is, hogy az ott hallott értékek mentén bátran tudjanak válaszolni Jézus hívására, akár a családi életre, akár papi vagy szerzetesi hivatásra hívja őket. Ez a kis település Abc megmutatja, hogy bármi történt a történelem során, török vagy német megszállás, háború, kommunista üldöztetés, a közösség most is él, mondta Soltész Miklós. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő a történelem nehézségeit felidézve kiemelte, hogy mindig a hit vezérelte és tartotta meg az embereket. Gazdag történelmi hagyományokat őrzünk, amit a közösség erejével át tudunk adni a következő generációnak. Nem csak régi épületeket, hanem a szívünket, lelkünket is meg kell újítani, egyházi és világi közösségeket kell építeni és továbbadni gyermekeinknek. A beszédek sorát Varga József plébániai kormányzó zárta, aki köszönetet mondott az állam és az Egri Főegyházmegye támogatásáért, amelynek segítségével felújították a templomot. Az ünnep a diákok műsorával és agapéval zárult. Megáldották a felújított Mária szobrot Egerszalókon. 1993-ban került Pusztai Ágoston műve, a magyarok nagyasszonya szobor Egerszalókra, s most összefogással megújult az alkotás, és környezetét is megszépítették. Május 30-án áldotta meg újulólag Csizmadia István az Egri Bazilika plébánosa, s vezette a májusi ájtatosságot. Az ünnepi programon műsort adott az Egri érseki fiú kórus. Az eseményen köszönetét fejezte ki a nagylelkű támogatóknak Árvai Zoltán plébános, úgy fogalmazott: hálát adunk a Jóistennek és kérjük Szűz Máriát, hogy amint eddig, úgy ezután is hadhatós közbenjáróként oltalmazzon minket minden bajtól, és vezessen el Szent Fiához. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztúr stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll.
A Csíksomai Mária, amit mondhatom, hogy elég későre faragtam meg, addig igazán Európába, az osztrák, Ausztria meg Olaszországba készítettem az ottani kegyszobrokat, és a Csíksomai Máriát, amit 2012-ben faragtam meg.
Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor Mátra Szent Imre plébániai kormányzója megnyitóján Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott: az igazi művészet, kalauz, elvezet mindannyiunkat Istenhez.
Művész úr szobrai meg fogják látni mindannyian meditációt sürgetnek, sőt a martirológia és a hagiológia megismerésére ösztönöznek mindannyiunkat. Függetlenül attól, hogy a deszakralizáló európai korfelfogásunk Restelli nevén nevezni a keresztény értékeket. Becsülöm a művészt, aki, mint az igazi művészet maga is, mindig szabadabb a múló külső hatásoktól.
A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Szívbúcsú lesz Mezőkövesden. A mezőkövesdi Jézus szíve templom búcsúja június 2-án 10 órakor kezdődik. A főcelebráns Orosz Lóránd Ferences atya, a Szent Kuti kegyhely igazgatója lesz. Az előesti szentmise szombaton este 6 órakor kezdődik, melynek a főcelebránsa dr. Artner Péter ezüstmisés atya lesz. A budapesti Puskás Aréna és a debreceni Nagyerdei stadion után idén a miskolci DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programsorozatot. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyű zene egyik legnevesebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítésvezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. Hosszú éveken át Budapesten voltak az Ez az a napok, de a tavalyi debreceni rendezvény után idén ismét az ország egyik másik régiójába várják a résztvevőket. Isten a szívünkbe azt a látást tette, hogy ne csak Budapest legyen a középpontban, hanem az egész ország. Kelet, nyugat, észak és dél ugyanolyan fontos neki. Sokáig Budapestre invitáltunk mindenkit, és hálásak vagyunk, hogy jöttek is szerte az országból, és határon túlról is. Úgy érezzük, eljött az ideje, hogy most mi mozduljunk ki, mi látogassunk el vidéki helyszínekre. Azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor sokkal jobban megmozdulnak a helyi közösségek, erősödnek a helyi összefogások, mondta László Viktor, az Ez az a nap alapító főszervezője. A június 1-i esemény helyszíne a miskolci DVTK stadion lesz. A program 16 óra és 22 óra között zajlik, kapunyítás 15 órától lesz. A kárpátaljai testvéreknek ingyenes a regisztráció. Magyarország katonai ordináriusa Berta Tibor dandártábornok tábori püspök június 13-án csütörtökön 10 órai kezdettel felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra, és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A konkurzus helye a katonai tábori püspökség budapesti székháza. A jelentkezőket arra kérik, hogy legkésőbb június 10-éig postai úton az ordinariátus címére, Budapest 5. kerület Szabadság tér 3, vagy e-mailben a hmktp.irodakukac@gmail.com címre küldjék el azokat a dokumentumokat, amelyek a jelentkezéshez szükségesek. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvárrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt, de amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a füge érés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta. Hát nem azt tanítja az írás? Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta neki, higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket, mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult feléje, hát ha talán rajta van valami gyümölcs. Az a szent harag, amellyel Jézus kiűzi a templomból az árusokat, még csak érthető. De mit kezdjünk azzal a szavával, amellyel egy teljesen ártalmatlan teremtény kárhoztat pusztulásra? Ő, aki a megtört nátszálat nem töri össze, s a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Most miért bünteti így ezt a szerencsétlen fügefát? Vajon hirtelen felindulásból cselekedett, s csalódottságában töltötte ki rajta mérgét, amiért nem talált rajta gyümölcsöt? Aligha. Hiszen akkor nemigen tartotta volna fontosnak két evangelista is, akik megörökítették ezt a jelenetet. Másrészt Jézusban nem laktak megzabolázatlan indulatok, mint bennünk. Nem tett semmit meggondolatlanul vagy magáról megfeledkezve, és isteni hatalmát sem használta ártásra, pusztításra. Sokkal inkább jelképes, prófétai cselekedetről van szó, amely csodáihoz hasonlóan Isten országáról hordoz üzenetet. Hiszen Jézus, akinek eledele atya akaratának teljesítése volt, nem annyira az édes gyümölcsre éhezett, mint inkább Izrael fiainak hitére. Ezért ezt a fát, amelyen nem találta a majdan bőséges gyümölcsöt ígérő korai termést, ezzel a tettével kiemeli társai közül, s természetes hivatását felülmúló feladatot bíz rá, isteni üzenetének jelévé, közvetítőjévé teszi. A természetet Isten a teremtéskor az ember szolgálatára rendelte, az ember bűnével azonban a természet is hiába valóságnak lett alávetve. Szolgai állapotából csak Isten fiainak dicsőséges kinyilvánulása válthatja ki, amit pedig csak Jézus Krisztus szerezhet meg. Ezért válik Jézus szava által ez a fügefa figyelmeztető, felhívó jellé. Izraelnek már fel kellett volna ismernie, hogy Jézussal elérkezett az Isten országa, beköszöntött az üdvösség ideje, s meg kellett volna teremnie a bűnbánat és a megtérés első gyümölcseit. Aki felé Jézus elindul, hogy gyümölcsöt keressen rajta, annak a lehetetlen is lehetségessé, sőt kötelezővé válik. Nem elég természetes adottságainkra, képességeinkre és hajlamainkra hagyatkoznunk, hanem meg kell engednünk neki, hogyha akarja, felgyorsítsa lelki érlelődésünket, és a hit olyan gyümölcseit várja el tőlünk, melyek önmagunk, természetes énünk felülmúlását követelik.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Majte vieru v Boha. Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s 12 do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s listím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie. Nebol totiž čas fíg. I povedal mu, nech z teba už nikdy nikneje ovocie. A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich. Nie je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu, Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Ježiš im na to povedal, Majte vieru v Boha, veru hovorím vám. Keď niekto povie tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Viek iskiri masko zsanitóriásun lasok hápe. Kana diklas kecsem is tophendas lenge puslas lesztár. Szabolyó anglú nomaskar le poroncsúri. O Jézus kadepenlas. Kadojó anglúno, asun Izrael, o rájamáro délszi o jekraj, kamtje rájeszke dévlesz, andatjo intrego jílo, andatjo intrego duho, andatjo intrego gógyi, haj andatjo intrego zór. O dújtoka de penelpe, kamtje manusáne amáles, szár tukamesz tut. Katar kadal majbáro poroncso náj. Leiskiri masko zsanitóri csácsár lasz lesz kivorba. Vicsácsesz, mistop hendan maestro, ke vojszilo korkorutna jekraj o dél, haj najkáver, haj ke leszandámáro intrego jílo, anda intrego gógyi, haj andámári szako zórkamasz, haj viamáre manusáne amálen, kodolesztár csitrobul majbáro pomána. O Jézus, pela gogya vera vorba ko asum dipe, asár das lesz pendas, csip hírez dúr, katár le dév lesz kothem. Majbut pusipe, csitroma szájle opretesson lesz.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangélium nach Markus. Und zog nach Jerusalem hinein in den Tempel, nachdem sich alles angesehen hatte, ging spät am Abend mit den 12 nach Betanien hinaus. Als sie am nächsten Tag Betanien verließen, hatte Hunger. Da sah von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, nach Früchten zu suchen. Aber fand an dem Baum nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte zu ihm, In Ewigkeit sollt niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen, denn sie fürchteten ihn, weil alle Leute von seiner Lehre sehr beeindruckt waren. Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh dort, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann verbergt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
A lioni szent vértanúk. Amikor ismertetjük a szentek életét, megdöbbenve látjuk sok esetben, milyen kegyetlenségekre képes az ember. Ugyanakkor csodálattal tekintünk a vértanúk bátorságára és hősiességére. A bátorsághoz, a hősiességhez Isten adott erőt a vértanúknak. Krisztus után 177-ben Marcus Aurelius császár uralkodása alatt Lyon városában 48 keresztény halt meg vértanúként Jézus Krisztusért. Közöttük volt a város püspöke Fotinus is. Amikor az üldözés befejeződött, a lyoni és viennei papság elküldte Szent Irént Eleutér pápához a vértanúk névsorával. A kis-ázsiai egyházakhoz pedig levelet írtak. Ebben részletesen leírták a vértanúk kivégzését. A levél tartalmát a következőkben ismertetem. Szóval elmondani, pontosan leírni nem is tudjuk, hogy mekkora volt a mi üldöztetésünk, mennyire felzúdult a pogányok haragja a szentek ellen, és mennyit szenvedtek a boldog vértanúk. Teljes erővel támadt ránk az ellenség. Már a kezdetekből fölismertük, hogy kénye kedve szerint fog cselekedni. Embereit előre kioktatta a harcra. Kizártak minket a házakból, a fürdőkből, a fórumról. Sehol sem mutatkozhattunk. Isten kegyelme azonban fölvette vele a harcot. A gyengéket kiragadta kezéből, másokat pedig erős, megingathatatlan oszlopként állított vele szemben. Ezek álhatatos türelmükben legyőztek minden támadást. Eltűrtek minden kint és gyalázatot, sok zaklatásuk közepette, Krisztushoz igyekeztek. Először a csőcselék támadt rájuk. Hősiesen tűrték az egyre gyakrabban ismétlődő fosztogatásokat, meghurcoltatást, verést. Kővel dobálták őket, rájuk kiabáltak. Mintha halálos ellenség lett volna a vértanúk tömege, úgy bántak velük. A felizgatott tömeg aztán a fórumra hurcolta őket, a városparancsnok pedig több hatalmassággal ítéletet tartott fölöttük. Mikor hitüket megvallották, a helytartó megérkezéséig börtönbe vetette a hitvallókat. Amikor megérkezett a helytartó, elébe vezették őket. A tömegben, akiket a kíváncsiság hozott össze, meghúzódtak a még szabadon maradt keresztények is. Aggódó részvétel nézték szeretteiket. Az ifjú Vécius Epagátus is szabadon volt, de nem bírta tovább az ellenük folytatott vádaskodást. Felkiáltott: felelek én helyettük, de visszautasították. Fölmerült a gyanú, hogy ő is keresztény, amit nyíltan meg is vallott. Ő is a vértanúság pálmáját nyert el. Ezután folytatták a bíráskodást. Egyesek azonban gyenkének bizonyultak, tizen elestek, és megtagadták hitüket a szenvedésektől való félelmükben. A tárgyalást akkor felfüggesztették, a foglyokat pedig börtönbe zárták. Mindnyájukat nagyon megrendítette ez a hitvallásban való ingatagság. Nem a rájuk való szenvedésektől, hanem az örök kározattól féltek. A bukottak helyett minden nap akadt azonban egy vagy kettő, akiket elfogtak, főleg az egyházi vezetőket és azokat, akik bátran megvallották hitüket. Elfogták a keresztényházaknál szolgáló pogány szolgákat is, ezek, hogy megszabaduljanak a kínzástól, mindenféle hamis váddal megrágalmazták a keresztényeket. Ilyen hazug vádakat mondtak: csecsemők testét eszik, vérfertőző kicsapongásban élnek. Erre még a pogányok is felháborodtak, és haragra gerjedtek ellenük, pedig azok közül is sokan együtt éreztek a keresztényekkel. Megkezdték a kínvallatást, legtöbb kegyetlenséget Sanctus diákonussal, egy Martinus nevű neofitával, újonnan megkereszteltel, a pergamoni Attalusszal és a rabszolga Blandina szűzzel követtek el. Blandinát reggeltől estig váltott bakók kínozták minden kigondolható kínzással. Végül kimerülve estek össze. Kifogytak minden eszközből. Csodálták, hogy Blandina még él, és bizonygatták, hogy egyetlen egy kínzás is elég lett volna megölésére. Blandina kínjaiban csak ennyit mondott: keresztény vagyok, semmi rosszat nem követtünk el. Sanctus is emberfeletti erővel tűrte a szenvedéseket. Azt remélték tőle, hogy olyasmit árul el, amit nem volna szabad tenni. De tévedtek. Elhallgatta nemzetségét, szülővárosát, szabad vagy rabszolga mi voltát. Minden kérdése csak egy mondatot felelt latinul: Christianus sum, keresztény vagyok. Kegyetlenül megkínozták. Így ment be a dicsőségbe, nekünk példát mutatva az Atya és Krisztus szeretetére. De elővették a hittagadókat is. Köztük volt egy Biblis nevű asszony is. Ájultan vitték a kínpadhoz. Itt megbánta tettét, és bátran megvallotta hitét. Akkor újra börtönbe zárták őket, hogy ott haljanak meg. Sokan meghaltak. Időközben elfogták a város legidősebb emberét, Fotinuszt. Ő volt a város keresztény püspöke. Öregségtől, betegségtől törékeny volt a teste, de a vértanúság vágya erősítette lelkét, mikor az ítélő szék elé vonszolták. Katonák vezették, kísérte őt az egész előkelő polgárság. Úgy állt bírói előtt, mint a Krisztus állt volna ott. Kővel dobálták, a közelállók kézzel, lábbal ütötték, verték. Már alig volt élet benne, amikor a börtönbe vetették. Két nap múlva kiszenvedett. Holttestüket gyalázattal mutogatták a csőcseléknek. Blandinát kereszthez kötözték, és úgy szabadították rá az állatokat, de azok nem bántották őt. Így ismét börtönbe hurcolták. A várt rendelet nem késett sokáig. Ez állt benne: a hitvallókra halál, a hittagadókra szabadság vár. A római polgárokat le kell fejezni, a többieket a vadállatok elé kell vetni. Az egész város többnapos ünnepi játékra készült. Sok hittagadó visszatért. A frígiai Alexander a közönség soraiból biztatta a vértanúkat kitartásra. Észrevették, és Attalusszal együtt vetették a vadállatok elé. Blandina még mindig élt. Elővezették egy 15 éves fiúval. Megostorozás után hálóba kötötték, és a bika elé vetették őket. A börtönben megholtakat a kutyáknak dobták. Gondosan vigyáztak arra, hogy ne tudják őket eltemetni. 6 napig feküdtek így, aztán elégették a holttesteket, és porukat a folyóba szórták. Így mindent legyőzve jutottak Istenhez. Maguk a békét szerették, nekünk is azt hirdették, békében távoztak az Úrhoz. Megcsodáljuk a vértanúk lelkierejét. Istentől kérjük a magunk számára is azt a lelkierőt, ami hivatásunk betöltéséhez szükséges. A vértanúkat pedig arra kérjük, hogy legyenek közben járóink a mindenható Istennél, hogy a hitet megtartsuk, a pályát győzelmesen fussuk mi is végig, és elnyerjük az örök élet koronáját.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
Május 31-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Angélákat és Petronellákat. Az Angéla görög-latin eredetű név, jelentése angyal, követ, hírnök. Az Angélák védőszentje az a Merici Szent Angéla, aki a leányifjúság nevelésére Szent Orsolya pártfogása alatt egy társulatot alapított, amelyből utóbb az Orsolya rend fejlődött ki. 1540. január 27-én hunyt el. De megemlítem még Folignói Boldog Angélát is, aki fiatalabb korában hiúm, a divatnak és a szórakozásnak élő asszony volt, de aztán megérintette lelkét az Isten kegyelme és nagy honfitársának, Assisi Szent Ferencnek a szelleme. Férjei és gyermekei elhaltak, és lelke a vezeklés és a felebaráti szeretet gyakorlása közben misztikus magasságokba emelkedett. Ő 1309-ben hunyt el. A Petronella, a Petrónia kicsinyítőképzős, az alapnévnél ismertebb származéka. A Petrónia a latin Petronius nemzetségnévből származó férfi névnek a női párja. Ez az etruszk Petro, vagy latin Petra szóból való. Ezek jelentése edzett férfi, illetve kő. A Petronellák védőszentje az a Petronilla, aki az apostoli időkben az első római vértanú volt. És az a Szent Petronilla is, aki Szent Gilbert felesége, egy premontrei apácazárda alapítója és első főnöknője volt. Ő a 12. század közepén hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Angéla és Petronella nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet. vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő. Mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy végül vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint borma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is nélküled. Már a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél.
Kalendárium.
A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 31-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1865-ben Kőszegen született Czernel, vagy Czernelházi István, magyar ornitológus. Az Országos Állatvédő Egyesület alelnökeként 1902-ben megalakítottam annak kőszegi fiók egyesületét, aminek fő feladata a gyakorlati madárvédelem, fészekodúk készítése, kihelyezése, a madarak téli etetése volt a feladatom. Ő honosította meg hazánkban a madárodúkat és madáretetőket, amelyeket először a háza körüli parkban helyezett el. Úgy szintén 1902-ben az amerikai Day Birds mintájára megszerveztek Kőszegen a madarak és fák napját. 1907-ben született dr. Trencséni Tibor professzor, vezérőrnagy, a magyar néphadsereg főbelgyógyásza. Trencséni Tibor a II. Világháború után újraindította az orvosi hetilapot. Belgyógyász volt, a magyar néphadsereg főbelgyógyásza, orvos vezérőrnagy rangban. A háború után az orvos szakszervezetben dolgozott, és 1948-ban újraindította a lapot. Az orvosi hetilap a magyar sajtó legrégebbi, ma is élő terméke. Eredetileg 1857-ben Markusovszky Lajos indította, csak a II. Világháború során szakadt meg megjelenése 3 évig. 1969-ben Debrecenben született Csősz Imre, olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, aki 10 éves korától versenyszerűen cselgáncsozott a debreceni sportiskolában. 83-tól a debreceni Dózsa, majd 97-től a Fanbúdó SS sportolója volt. 1992-től 3 egymást követő nyári olimpián vett részt. A 92. évi nyári olimpiai játékokon Barcelonában bronzérmet szerzett. 1995-ben ő szerezte a magyar cselgánc sport 6. Európa-bajnoki címét. A 2000. évi olimpia után visszavonult az aktív sportolástól, és Debrecen önkormányzati képviselője lett. 1974-ben Budapesten született Erdei Zsolt, becenevén Madár, magyar félnehéz súlyú profi ökölvívó, aki felnőtt pályafutását 1995-ben kezdte a 75 kg-os mezőnyben. Amatőrként 20 vereség mellett 212 győzelmet könyvelhetett el. legjobbnak tartott mérkőzését 1997. október 25-én vívta Budapesten. Profi pályafutását 2000. november 6-án kezdtem az Univerzum Brox Promotion profi versenyzőjeként. Több mint 5 éven át volt a WBO félnehéz súlyú világbajnoka, majd a WBC cirkáló súlyú világbajnoka lett. Maradunk még mindig a sportnál, hiszen 1980-ban született Peterdi Imre, magyar válogatott jégkorongjátékos. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1162-ben 32 éves korában hunyt el II. Géza magyar király, akit Székesfehérváron temettek el. 1130-ban született II. Vak Béla és Ilona szerb hercegnő gyermekeként. 1141. február 16-án még gyermekként királlyá koronázták apja halála után. Uralkodásának kezdetén Belos szerb bán gyakorolta helyette a hatalmat. II. Géza uralma szilárdnak bizonyult, mert az ország vezető rétege mögötte állt. Aktív külpolitikát folytatott, és hadai többször háborúztak orosz földön. Kezdeményezésére telepedett meg a ciszterci és a johannita rend Magyarországon. A hosszú ideig tartó béke éveiben építő munkák zajlottak az országban, a lakosság száma jelentősen növekedett. A tudatos betelepítések, szászok, szlávok, flamandok és a belső migráció eredményeként a lakatlan területek nagysága pedig csökkent. 1594-ben Velencében hunyt el Tintoretto, itáliai festő, aki a manierizmus egyik kiemelkedő alakja volt. Tintoretto a kor drámaiságát ábrázolta a festészetben. Perspektivikusan, mértéktelenül megrövidített vagy meghosszabbított alakjai különleges kifejező erővel bírnak, amelyet a fényárnyék hatása is megerősít. Ez látható például a Szent Márk holttestének elszállítása című festményén is. 1809-ben Bécsben hunyt el Franz Joseph Haydn, osztrák zeneszerző, karmester, opera impresszárió, énekes és zenetanár, a bécsi klasszicizmus első mestere, a klasszikus szonáta forma tökéletesítője, a szimfónia és a vonós négyes klasszikus műfajának kimunkálója. Haydn egyike volt a legtermékenyebb zeneszerzőknek. 104 szimfóniája, egyes források szerint 108, mellett több mint 20 operát, 4 oratóriumot, számos versenyművet, 20-at zongorára és csemballóra, 9-et hegedűre, 6-ot gordonkára, valamint 10-et egyéb szólóhangszerekre, divertimentókat, kamarazenei kompozíciókat, áriákat, dalokat és több mint 300 népdalfeldolgozást komponált. 1978-ban hunyt el Bozsik József futballista, a Kispesti Honvéd és az Aranycsapat tagja, százszoros válogatott. Bozsik József, becenevén Cucu, a Kispesti Grundon kezdte focista pályafutását. Majd a háború után 22 évesen lett a Budapesti Honvéd labdarúgó csapatának tagja. 43 és 62 között 447 bajnoki mérkőzésen játszott. Pályafutása során 11 gólt lőtt a nemzeti válogatott tagjaként. 1952-ben az aranycsapattal olimpiai bajnok lett, és játszott az évszázad mérkőzésén is az angolok ellen vívott legendás meccsben. Az 50-es évek első felében Bozsikot tartották a világ legjobb jobb fedezetének. Magyarország történetének ő az egyetlen labdarúgója, aki elérte a százszoros válogatottságot. Sok társával ellentétben 1956-ban nem emigrált, és 1962-ig az Uruguay elleni mérkőzéssel befejezett pályafutásáig hazai színekben itthon játszott. A Honvédnak nem csupán játékosa, de futballszakosztályának vezetője, majd a klub elnöke is volt. 1987-ben Budapesten hunyt el Markos József, művész nevén Alfonzó, magyar artista, színész, humorista, a paródia mestere, aki szívesen alkalmazta a pantomim elemeit is. Számait a legapróbb részletekig önmaga dolgozta ki. Sok emlékezetes alakítása közt az egyik Csehov paródiája, az idézőjeles Ványad bácsi alakjának megelevenítése. 3 gyermeke született, legidősebb fia Markos György, színész humorista, akivel többször is együtt lépett fel. Lánya Markos Zsuzsa 1995-ben hunyt el. Kisebbik fia Markos István Kanadában élt 25 évig, Ottawában és Montrealban járt egyetemre, majd 2001 óta Kanada mellett Magyarországon is oktat és tolmácsol angolt és franciát. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1839-ben gróf Széchenyi István létrehozta a Pesti Gőzmalom Társaságot, és megkezdhették a hengermalom építését. Több mint két éves előkészítés után hozta létre. A hengermalom a mai Margit híd Pesti hídfőjének közelében volt. A gőzgépet bécsi cégektől rendelték meg 1840-ben, és az első örlésre 1841. szeptember 15-én került sor a malomban. Széchenyi már korábban elérte a nádornál, hogy a malom mellett gépműhelyt is felállítsanak. Ennek a műhelynek lett később munkatársa Ganz Ábrahám, aki miután az igazgatósággal összekülönbözött, kilépett és önálló műhelyt alapított, amely világhírű gyárrá nőtte ki magát. A hengermalom igen jó minőségű lisztet állított elő, terményei sikert arattak, így a részvényesek nem csalatkoztak. 1905-ben a Ganzból kigördült az első postaautó, és ezzel kezdetét vette a honi autógyártás. Csonka János a Magyar Posta számára készített motoros triciklit, majd gépkocsit, amely mint postaautó 1905. május 31-én indult sikeres próba útjára. Innen számítjuk a magyar autógyártás kezdetét. A gépkocsim a régi műegyetem múzeum körúti épületének udvaráról indult 2000 kilométeres próba útjára, melyet üzemzavar nélkül tett meg az alig kiépített, rossz minőségű utakon. Legnagyobb sebessége 35 km per óra volt. És végül, de nem utolsó sorban, 1986 óta a mai nap a dohánymentes világnap. Az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO, 1986-tól május 31-ét dohánymentes világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, és ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot. Kedves hallgatóink, május 31-i kalendáriumunkat hallották.
Thank you.